17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter Budapesten csütörtökön. A miniszterelnök a Szent István király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a katonákhoz szólva úgy fogalmazott, hogy egy különleges időszakban kezdik meg a szolgálatukat. Európában háború van, a világ kiszámíthatatlanabb, mint hosszú évtizedek óta bármikor. Új fegyverrendszerek jelennek meg, a hadviselés hónapok alatt változik annyit, amennyit korábban évtizedek alatt sem. Hangsúlyozta, a békéhez jó és értő diplomácia, valamint szövetségesek kellenek, de a békéhez saját erő is kell, a magyar honvédségnek olyan haderőnek kell lennie, melyre a magyar emberek és a szövetségeseink egyaránt számíthatnak. Jól felszereltnek, jól kiképzettnek, technológiailag korszerűnek, és mindenek előtt jól vezetett. És ehhez kellenek Önök, mondta a kormányfő. A magyar nemzet határokon átívelő közössége, a család, a szuverén állam és a saját lábon álló gazdaság mellett tett hitet, valamint fellépést ígért az önkénnyel és az ország kiárusításával szemben Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából közzétett Facebook videójában. A Fidesz politikusa szerint meg kell nevezni, mi igaz és mi hamis, mi a látszat és mi a valóság. Ezt kell tennünk kormányon és ellenzékben, többségben és kisebbségben. Idén, jövőre is, azután is. Bóka János szerint Magyarország történelme során csak akkor volt sikeres, ha tudta, kiknek az örökébe lép, és mivel tartozik az utána jövőknek. Hangsúlyozta, Magyarország sorsa összefonódott a keresztény Európa sorsával. Hitünk, történelmünk és kultúránk ide köt bennünket. Magyarország békéjét és jólétét ma is Európában kell megtalálnunk, emelte ki a politikus. Hagyományos ünnepi eseményekkel, koncertekkel és különleges fényinstallációkkal készült Miskolc önkormányzata államalapító Szent István király ünnepére. Augusztus 20-án a Népkertben az országzászlónál tartott zászlófelvonással kezdődtek a programok. Felsőhámorban a Szent István szobornál tartottak megemlékezést és koszorúzást. A hivatalos ünnepségek délután a Szent István téren folytatódnak. 17 órakor kezdődik az ünnepi kenyérszentelés és az arató koszorú elhelyezése. Az új kenyeret a történelmi egyházak képviselői áldják meg. 18 órától a Szimbavölgyi Néptánc műhely lép színpadra. Este 48-tól pedig Paja Bea és Szokolai Dongó Balázs koncertje zárja az esti színpadi műsort Miskolcon. A halastabak lecsapolásakor felszabaduló vizet a környező tájba juttatják az ősszel országszerte. Az aszályos időszakok kihívásaira reagálva teszi ezt a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet és az Országos Vízügyi Főigazgatóság együttműködve, közölte a MAHAL. A közlemény szerint Magyarországon 27 ezer hektáron működő halastabak ideális esetben mintegy 350 millió köbméter vizet képesek visszatartani, mely idén az aszály ellenére is megközelíti a 300 milliót. A cél az, hogy a halastavak vize a környező ökológiai rendszerek vízpótlását szolgálja, ami óriási segítség az országnak a mostani vízhiányos helyzetben. A hét elején sokfelé esett az eső, de jellemzően csak igen kevés, ami már nem segített a nyári kapás növények állapotán, és a természetes vegetációnak is többre lenne szüksége, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, a csapadék az északkeleti ország részekben is csak a felső talajréteget nedvesítette át. Az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Nagyfokú vagy súlyos mezőgazdasági aszály van. Az Alföld jelentős részén tovább súlyosbodik a helyzet, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszály, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak, áll az agrometeorológiai elemzésben.
Az időjárásról.
Gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, napközben elvétve fordulhat elő zápor. Az esti, késő esti órákban növekedhet a zivatarok kialakulásának esélye. Délután 35 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. A délnyugati szelet továbbra is sok felé kísérik, majd élénk erős széllökések. Pénteken nagy hőmérsékleti különbségek alakulhatnak ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérséklet lesz. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket.
Az Európa Rádió híreit hallották. Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Önök tudják, mi a diverzitás szerepe a változó klímában? Hogy az ősbúzáknak miért van mostanság óriási esélye? Az áruházak polcain látszólag óriási a választék. Különböző ízesítésű kenyerek, kekszek, rágcsálnivalók és sütemények közül választhatunk. Ám valójában ezek jelentős része ugyanazt a néhány alapnövényt, például a búzát, a rist vagy a kukoricát, és ezen növények intenzív körülményekre nemesített fajtáit tartalmazza. A valódi változatosság persze nem az ízesítések, hanem a növényfajok és a fajták sokféleségében mérhető. Mai vendégem Szira Fruzsina biológus, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatója lesz, aki szerint, ha étrendünk többféle növényfajt és ezek változatos fajtáit tartalmazza, az nem csak táplálkozásunkat teszi változatosabbá, hanem az élelmiszerbiztonságot is erősíti.
Nagyjából olyan 350 ezerre tehető a virágos növények száma, és ebből olyan 30 ezer az ehető növényfaj, és körülbelül az emberiség története során olyan 7000 növényfaj, amelyet valaha élelmiszer célból termesztésbe vontak, és jelenleg ebből olyan 160-at termesztünk nagyüzemi mezőgazdasági területeken, ez egy 2019-es adat, és talán ami még ennél is megdöbbentőbb, hogy a mezőgazdasági területeknek a felén világszerte összesen 4 növényt termesztünk. Ugye ez a szója, a kukorica, a rizs és a búza, és Magyarországon is tulajdonképpen teljesen hasonló a helyzet. Itt ugye a búza, az őszi búza, a kukorica, a napraforgó és az árpa, az a 4 növény, amelyet a mezőgazdasági területeink felén termesztünk. Tehát ugye Magyarországon 5 millió hektár a mezőgazdasági terület, és ugye ennek a fele 2,5 millió hektár, ezen búza, kukorica, napraforgó és árpát termesztünk. Ugye ez az élelmiszer termelésnek a 75%-áért felelős, nagyjából ebbe már 9-12 növényfaj tartozik, de ez még mindig egy nagyon-nagyon kicsi szám ahhoz képest, hogy 7000 körül van a termesztésbe vont élelmiszer célú növényfajok száma. És ugye ennek van egy rendkívül nagy veszélye, ugyanis ha ilyen kevés növényfajt termesztünk ilyen nagy területen, akkor a változó időjárási körülmények között, vagy bármilyen egyéb váratlan esemény esetén, ugye ezek a növények nagyon hasonlóan reagálnak ezekre a körülményekre, tehát nincs meg az a változatosság, ami megadhatja azt a biztonságot, hogyha történik valami, akkor van olyan növényfaj, amihez tudunk nyúlni, hiszen a legtöbb a területek felén ezt a 4 növényfajt termesztjük, úgyhogy ez nagyon sok veszélyt rejt magában az élelmiszerellátás szempontjából is, és ezért fontos igazából az, hogy ugye a biodiverzitás vagy a növények sokféleség, ezen belül is ugye a termesztett növények sokféleségét növeljük, hiszen ez egy nagyobb ellátási biztonságot nyújt egyrészt, másrészt meg ugye számtalan olyan növény van, amely nagyon finom, tehát élvezeti érték és tápérték szempontjából sem elhanyagolható, és az egészséges étkezés szempontjából is nagyon fontos lenne, hogy minél több növényfajt fogyasztunk.
Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Neked adtam a kabátom és az ernyőm, az örök kérdés válaszát. Tudnál-e majd úgy szeretni, mint ahogy még senki más? Fesztiválon egy sátorban, már reggel van még mámorban. Feledkezik a holnap kötelékétől, a szíved hozzám átdobban. Hányszor rontottok már el, és hányszor szóltak, hogy menni kell. Nincs erőm most messze menni, itt maradok hátol közel. Hányszor rontottuk már el, és hányszor szóltak, hogy menni kell. Nincs erőm most messze menni, itt maradok hátol közel. Várj, 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 én majd eljövök érted. Tudom, azt mondják, hogy majd elmúlik, de addig megiszom a poharadból az emléked, amit itt hagytál. Most megrepülök mélyre az asztalnál, egyedül a sötétbe szólhatnál, hogyha akarnál, de már rég túl messze jársz. Senki nem tudja, hogy mit keresek én itt, néha magam is úgy vagyok vele téfit, hogy majd lesz egy családom és körülöttem, boldogan kiáltják nekem az a jöttem. Vajon lesz -e, aki szeret, és leszek az, aki szeret?
Lesz -e, aki szeret, és leszek az, aki szeret?
Az ágyom maradt hajszálaidnak az emlékével alszom el. Hányszor rontottuk már el, és hányszor szóltak, hogy menni kell. Nincs erőm most messze menni, itt maradok hátol közel. Hányszor rontottuk már el, és hányszor szóltak, hogy menni kell. Nincs erőm most messze menni, itt maradok hátol közel. Hányszor
kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A modern élelmiszerrendszer egyik legnagyobb ellentmondása, hogy miközben bolygónkon több tízezer ehető növényfaj létezik, étrendünk döntő részét mindössze néhány adja. A mezőgazdaság történetében az emberiség körülbelül 6-7 ezer növényfajt használt élelmiszerként, míg ma kevesebb mint 200 játszik számottevő szerepet a globális termelésben. Még szembetűnőbb, hogy a világ összes növénytermesztésének 66%-át mindössze 9 faj képezi. Ez a koncentráció Szira Fruzsina biológus, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatója szerint komoly kockázatot hordoz, különösen változó klímájú világunkban. Ezért is jelentős a Nemzeti Biodiverzitási és Génmegőrzési Központ, valamint az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet új mintaprogramja, amelynek keretében idén 50 génbanki gabonatételt vizsgálnak közösen.
Talán érdemes néhány számmal kezdeni azt, hogy hogyan jutottunk tulajdonképpen idáig. Nagyjából olyan 350 ezerre tehető a virágos növények száma, és ebből olyan 30 ezer az ehető növényfaj, és körülbelül az emberiség története során olyan 7000 növényfaj, amelyet valaha élelmiszer célból termesztésbe vontak, és jelenleg ebből olyan 160-at termesztünk nagyüzemi mezőgazdasági területeken, ez egy 2019-es adat, és talán ami még ennél is megdöbbentőbb, hogy a mezőgazdasági területeknek a felén világszerte összesen 4 növényt termesztünk. Ugye ez a szója, a kukorica, a rizs és a búza, és Magyarországon is tulajdonképpen teljesen hasonló a helyzet. Itt ugye a búza, az őszi búza, a kukorica, a napraforgó és az árpa, az a 4 növény, amelyet a mezőgazdasági területeink felén termesztünk. Tehát ugye Magyarországon 5 millió hektár a mezőgazdasági terület, és ugye ennek a fele 2,5 millió hektár, ezen búza, kukorica, napraforgó és árpát termesztünk. Ugye ez az élelmiszer termelésnek a 75%-áért felelős, nagyjából ebbe már 9-12 növényfaj tartozik, de ez még mindig egy nagyon-nagyon kicsi szám ahhoz képest, hogy 7000 körül van a termesztésbe vont élelmiszer célú növényfajok száma. És ugye ennek van egy rendkívül nagy veszélye, ugyanis ha ilyen kevés növényfajt termesztünk ilyen nagy területen, akkor a változó időjárási körülmények között, vagy bármilyen egyéb váratlan esemény esetén, ugye ezek a növények nagyon hasonlóan reagálnak ezekre a körülményekre, tehát nincs meg az a változatosság, ami megadhatja azt a biztonságot, hogyha történik valami, akkor van olyan növényfaj, amihez tudunk nyúlni, hiszen a legtöbb a területek felén ezt a 4 növényfajt termesztjük, úgyhogy ez nagyon sok veszélyt rejt magában az élelmiszerellátás szempontjából is, és ezért fontos igazából az, hogy ugye a biodiverzitás vagy a növények sokféleség, ezen belül is ugye a termesztett növények sokféleségét növeljük, hiszen ez egy nagyobb ellátási biztonságot nyújt egyrészt, másrészt meg ugye számtalan olyan növény van, amely nagyon finom, tehát élvezeti érték és tápérték szempontjából sem elhanyagolható, és az egészséges étkezés szempontjából is nagyon fontos lenne, hogy minél több növényfajt fogyasztunk.
De ennek egyébként mi az oka, hogy a világ összes növénytermesztésének 66%-át mindössze 9 faj adja? Tehát, hogy ezek a növényfajok termeszthetők a legintenzívebben, leggyorsabban, legnagyobb mennyiségben, tehát ezek adják a legnagyobb hozamot, vagy egyszerűen elfelejtettük, hogy mennyi növény van, ami ehető és egyébként jól termeszthető, csak lehet, hogy kicsit több időt igényel, vagy több ráfordítást.
Igen, tehát ugye alapvetően ennek oka az iparszerű mezőgazdaság, amely ugye monokultúrára épül, hatalmas területeken egyetlen növényfaj, gyakran egyetlen fajtáját termesztik. Ez összefügg azzal, hogy a mezőgazdaság nagyban gépesített, és az elsődleges szempont a mezőgazdasági termelés oldaláról még mindig ugye az, hogy rövid távon minél nagyobb hozamot tudjunk egy adott területről betakarítani. Tehát a minőség ilyen szempontból nem épül be a mezőgazdaságba. Ez alapvetően egy üzleti tevékenység, és kisebbségben vannak azok a szereplők, akik a minőséget részesítik előnyben. Úgyhogy ez alapvetően az iparszerű mezőgazdaság és a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlatok következménye.
Ugye látjuk a változó klímát, látjuk a hatásait, az egyre gyakoribb asszályokat, hőhullámokat, szélsőséges csapadékeloszlást, és ugye ezt már most Magyarországon is látjuk, nem csak világszerte, hogy bizonyos növényeket lehet, hogy el kell felejteni. Tehát ha ezt az utat folytatja Magyarország, hogy nem oldja meg a vízpótlást, akkor például a kukorica termesztést az ország bizonyos tájain el kell felejteni. Elindult már Magyarországon is az, hogy a biológiai sokféleség felé megy el, pontosan a bizonytalan környezet miatt?
Én azt gondolom, hogy van egy olyan réteg a mezőgazdasági termelők között, aki már felismerte ezt a problémát, és próbál új lehetőségeket keresni. Nyilván ez gazdaságszerkezettel, mezőgazdasági termesztési technológiával is összefügg, de azért itt kiemelném a biogazdálkodók szerepét, akik korábban is nem a nagyüzemi mezőgazdasági technológiában használt gyakorlatokat, tehát hogy a műtrágya használat és szintetikus növényvédőszerek nélkül termesztettek, tehát hogy van az a réteg, nem csak a biogazdálkodók, de azt gondolom, hogy egyre népesebb réteg, aki igenis felismeri ezt a problémát, és próbálja diverzifikálni a vetés szerkezetet is, de ehhez ugye nyilván arra is szükség van, hogy ezeket a termékeket el lehessen adni, és a fogyasztók is ismerjék, és tisztában legyenek azzal, hogy attól függően, hogy a boltok polcairól milyen termékeket vesznek le, azzal ők is hatást tudnak gyakorolni arra, hogy milyen növényeket termesztünk, és emiatt is érdemes olyan növényfajokból készült termékeket keresni, vagy megkóstolni, amelyek mondjuk a négy nagy növényen kívül jelennek meg.
Így jönnek be a régi gabonák, amik esélyesek lehetnek?
Igen, itt jönnek be a régi gabonák, vagy ősgabonák. Ezt a fogalmat ugye kétféleképpen is lehet értelmezni. Ugye azért a kalászosok közül ugye az őszi búza a legismertebb és a legnagyobb arányban termesztett búzafajunk, és a régi fajták vagy ősgabonák kapcsán ugye szóba jönnek rögtön a régi fajták vagy tájfajták, amelyek a kevésbé intenzív mezőgazdasági termelés esetén használták őket. Ugye ezek általában magasabb szárú gabonák, és a termés mennyiségük sem éri el a mai intenzív fajták termés mennyiségét. Ugye ez az egyik olvasat, a másik pedig, hogy a kalászosok fajta választékát is lehet szélesíteni, tehát nem csak őszi búzából vagy durumbúzából készült termékeket érdemes fogyasztani vagy termeszteni, hanem ugye itt megjelenik az alakor, a tönke és a tönköly, az úgynevezett fejvás gabonák, amelyek részben azért is szorultak ki a köztermesztésből, mert egyrészt kevesebbet teremnek, másrészt pedig egy pejvalevél védi a szemet, amely egy plusz feldolgozási lépést, a hántolást igényel, és emiatt ugye ez egy kicsit macerásabb feldolgozást igényelt, és ezért tulajdonképpen a csupaszemű gabonák kiszorították a pejvás gabonákat, de most valóban elérkezett az idő, amikor azt gondolom az alapkor esetében már nagyon sok fogyasztó tudja, hogy miről van szó, de ott van még a tönke, mint pejvás gabon, amely szintén érdemes kipróbálni, akár termesztés, akár fogyasztás oldaláról.
De azért, mert lehet, hogy a jó adottságú termőhelyeken alacsonyabb a terméshozamuk, viszont kedvezőtlenebb talajokon is jól lehet termeszteni, extenzív körülmények között is termeszthetők, és még ráadásul növényvédő szert sem igényelnek igazából.
Igen, ez valóban így van, ez különösen jellemző a pejvás gabonákra, ezért is különösen népszerűek a biogazdálkodók körében, hiszen nem szükséges sem műtrágya utánpótlás, sem szintetikus növényvédőszer védelem a termesztés során.
A klímaváltozás hozta elő azt egyébként, hogy egyre inkább a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központban őrzött ősgabona tájfajták, illetve a régi magyar gabonafajták iránt kezdett erősödni az érdeklődés? Tehát, hogy eddig miért nem használtuk őket, ha egyszer ott vannak a génbankban?
Én azt gondolom, hogy egy jó pár éve, sőt évtizede elindult egy új tendencia, amikor egyrészt valóban láthatóvá váltak a klímaváltozás jelei, és sok gazda szembesült ezzel. Másrészt megjelent egy minőségi szemlélet is a gabonafogyasztás, vagy a kenyérfogyasztás kapcsán, és emiatt egyre több fogyasztó is keresi az olyan termékeket, amelyek valamilyen szempontból különlegesek, és megkülönböztethetőek a többi kenyértől. És ez a fajta változatosság, vagy minőség iránti igény is megnövelte azt, hogy a gazdálkodók is keressék azokat a fajtákat, amelyek ezt a változatosságot alapanyag szinten képesek biztosítani.
Meg gondolom az emberek egészségi állapota is belejátszott ebbe, mert ha jól tudom, az alakorból és a tönkéből készült kenyeret is ehetik azok, akik valamilyen allergiával küzdenek.
Ez nem teljesen van így, ugyanis minden búzaféle tartalmaz glutén, tehát a cöliákiások vagy egyéb búzaallergiában szenvedők ugyanúgy nem fogyaszthatják ezeket a pejvás gabonákat, tehát ebben nincs különbség. Abban igen, hogy a glutén szerkezete ezeknek a gabonáknak eltérő, és megfelelő feldolgozási körülmények után, gondolok itt a hosszú fermentálásra vagy a kovászolásra, ezek a alapvetően nehezen emészthető búzafehérjék könnyebben emészthetővé válnak. Úgyhogy ilyen szempontból, akinek valamilyen emésztőszervi problémája van, de ez nem cöliákia vagy nem búzaallergia, az igenis tapasztalhat olyat, hogy ezek számára könnyebben fogyaszthatók, vagy nem okoznak esetleg puffadást, úgyhogy ilyen szempontból igen lehet különbség a gabonafajok között. Azonban itt ugye ez is fajta függő, és a feldolgozás az egy nagyon fontos szempont, hogy hogyan került tulajdonképpen az asztalunkra az a gabona, milyen formában.
Tehát lehet egyébként akkor azt mondani, hogy a génbankban őrzött magok, tehát például gabonafajták, azok a jövő lehetőségei?
Igen, én azt gondolom, hogy a termésbiztonság növeléséhez mindenképp szükség van arra, hogy sokkal több növényfajt és sokkal nagyobb genetikai változatossággal rendelkező fajtákat termeszünk, aminek a forrásai alapvetően a génbank és a génbankok, úgyhogy igen, ezeknek azt gondolom, hogy mindenképp a jelenleginél nagyobb szerepet kellene kapjanak a mezőgazdasági termelésben.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Szira Fruzsinával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatójával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
Mindig te voltál az egyetlen, amit magamban szerettem. Más nem szólt rám, hogy a kis hibákon is kell néha nevetnem. Kivinné velem a terreim, ha te nem lennél, és a terveim mind ott maradnak az asztalon. Te adsz erőt egy rossz napon. Hányszor mondtam, hogy velem csak baj lesz, hogy hosszú az út az én szívemhez is. Hányszor volt, hogy csak néztem csendben, de hogy gyengének láss inkább. Nem beszéltem, csak te maradtál mellettem. Ha baj volt velem, én ellöktelek volna, de te fogtad a kezem. Te látod bennem azt, amit már más nem, más nem. Csak te maradtál mellettem, ha baj volt velem, én elöktelek volna, de te fogtad a kezem. Te látod bennem azt, amit már más nem, más nem. Én benned hiszek, a sötét van, mikor eltévednék a pokolban. Te megtalálsz, amikor út közben elveszítem önmagam. Mondd, kivinné velem a terheim, ha te nem lennél, és a terveim mind ott maradnak az asztalon. De te adsz erőt egy rossz napon. Hányszor ígértem, hogy velem más lesz, de hányszor mondtad, hogy mennyire féltesz, és hányszor néztünk már a sor szemébe, mikor más már rég lelépne. Csak te maradtál mellettem, ha baj volt velem, én el. Ha baj volt velem,
Check az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Államalapításról, új kenyérről, keresztény örökségről és a ma megélt hit felelősségéről szólnak Barna Sándor, a tiszánineni református egyházkerület püspöke augusztus 20-ig gondolatai. Ezen a napon az új kenyérért és hazánkért egyszerre adunk hálát. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét a keresztény Európában keresték, mondta a püspök. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés, mégis megmaradtunk, tette hozzá. Keresztény örökségünkre büszkék lehetünk, de a hitünk csak akkor tart meg minket, ha életünké válik. Nem elég keresztény múltunkról beszélnünk. Ha Krisztus nincs jelen a mában, döntéseinkben, egymás iránti felelősségünkben, irgalmunkban és reménységünkben, akkor hitünk csak örökség marad, nem pedig életet formáló valóság, tette hozzá Barna Sándor. A tiszánineni református egyházkerület püspöke szerint egy országot fel lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelki tartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor ma hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, áll Barna Sándor augusztus 20-ig gondolataiban. Újra megnyílt a miskolctapolcai barlangfürdő csütörtökön, ahol 2 éve elektromos zárlat okozott tüzet. Az Európában is ritka természetes barlangjáratokban lévő fürdő felújítására mintegy 1,5 milliárd forintot költöttek. Az ünnepélyes újranyitáson Tóth Szántai József polgármester úgy fogalmazott, részben helyreáll a rend. Hozzátette, a létesítmény megnyitásával egy biztonságosabb, korszerű és fenntartható barlangfürdőt kapnak vissza a lakosok és a vendégek. Az ünnepi hétvégén Pezsgés Miskolc Tapolcán címmel 4 napos programsorozatot is szerveznek koncertekkel, gasztronómiai és közösségi programokkal a Babits sétányon, a fürdő bejáratánál. A tavainál is több portékás mutatkozik be idén a most megnyílt Hortobágyi hídi vásáron. Jakab Ádám, a település polgármestere ismertette, hogy a vásárt az 1600-as, 1700-as években még gulyaszéli vásárnak hívták, ekkor még a jószágok adásvétele zajlott itt. Majd Debrecen urbanizációját követően, mikor a városba beköltöztek a mesterek, a portékáikkal ők is megjelentek. Mára az esemény elsősorban inkább kézműves vásárrá vált, idén szinte betelik a vásártér, és képviseltetik magukat az olyan régi mesterek, mai művelői is, mint a kalaposok, bőrösök, fazekasok és szürkészítők. Ebben az évben a 3 nap alatt jóval több résztvevőre számítanak, mint korábban. A vásár idején látogatható lesz a Mátai Ménes, a Pusztai Állatpark és a Pásztor Múzeum is, valamint további kulturális és gasztronómiai programokkal várják az érdeklődőket.
Az időjárásról.
Napközben elvétve fordulhat elő zápor, az esti késő esti órákban növekedhet a zivatarok kialakulásának esélye. Délután 35 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. A délnyugati szelet továbbra is sok felé kísérik, majd élénk erős széllökések. Pénteken nagy hőmérsékleti különbségek alakulhatnak ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérséklet lesz. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen-délkeleten a magasabb értékeket.
Az Európa Rádió híreit hallották. minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Szirov Ruzsina biológussal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatójával többek között arról, hogy 2026 őszétől 50 génbanki gabonatétel kisparcellás vizsgálata és szaporítása indulhat el, amely a következő években összesen 100 tételre bővül majd. A vizsgálatok az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, valamint a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ által valósulnak meg. Mivel hazánkban egyre nagyobb az igény a pejvásbúzák fajtáira és tájfajtáira, az alakor és tönkegyűjtemények egyes tételeinek vizsgálata is szerepel a programban. Van egy program, ami 2026 őszén indul. Itt 50 génbanki gabonatétel kisparcellás vizsgálata és szaporítása indulhat el. Tehát magyarán visszanyúlnak a génbankba 50 olyan gabona iránt, amit nagyon régóta nem használtunk, de most kísérleti jelleggel elindul a szaporításuk.
Igen, ez valóban így van. 2026 őszétől indulnak majd ezek a vizsgálatok. Ugye itt a génbankokban őrzött tételekkel kapcsolatban érdemes tudni, hogy ezek legtöbbször nagyon kis mennyiségben tárolt vetőmagokat jelentenek, tehát amikor egy gazdálkodó eldönti, hogy szeretne egy régi fajtával vagy tájfajtával foglalkozni, akkor gyakran ezek ilyen 10 dekányi vagy 20 dekányi magok, azonban ugye a szántóföldi növénytermesztésben ennél sokkal nagyobb mennyiségű vetőmagra van szükség, tehát legalább egy zsáknyi, 100 kilónyi vetőmagra, úgyhogy a program egyik célja, hogy egyrészt az elérhető vetőmagok mennyiségét növeljük, másrészt közben ugye a kisparcellás vizsgálatok révén megvizsgáljuk azt, hogy a jelenlegi körülmények között ezek milyen akár sütőipari minőséggel rendelkeznek, vagy milyen termesztés technológiai beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy sikeresen termeszthetőek legyenek.
Ugye mondta, hogy egyre nagyobb az igény a pejvásbúzák fajtáira és tájfajtáira, akkor az alakor és a tönke is benne van a vizsgálatban, a kutatásban?
Igen, az alakor és a tönke is benne van ezekben a kutatásokban, de a fő hangsúly az őszi búzán lesz, és nyilván a vizsgálatoktól függ, a vizsgálatok eredményeitől függ, hogy melyik fajból milyen arányban kerülnek majd részletesebb vizsgálatra ezek a tételek.
És ha az alakort meg a tönkét nézzük, akkor ott mit fognak vizsgálni? Mert gondolom nem csak a termeszthetőséget.
Nem csak a termeszthetőséget, tulajdonképpen a sütőipari minőséget, illetve az ízt is vizsgáljuk, hiszen ezek a gabonák, az alakor, a tönke sokkal karakteresebb ízvilággal rendelkezik, és akár sütőipari vizsgálatokkal, de akár kóstolási vizsgálatokkal is az egyes fajok és fajták között ugye jelentős különbségek lehetnek. Viszonylag kevésbé megszokott, hogy egy búza faj vagy fajta ízét hasonlítsuk össze, de reményeink szerint ilyen vizsgálatokra vagy összehasonlításokra is lesz lehetőség ennek a programnak a keretén belül.
Nekünk fogyasztóknak nagy szerepünk van abban, hogy mi kerül a polcra, és ezt azért kérdezem, mert amikor a televízióknak a műsorát nézzük, akkor mindig azzal jönnek a televíziós műsoroknak a készítői, hogy ők azt adják, amire van igény. Tehát magyarán nekünk fogyasztóknak, vásárlóknak kell ezt alakítani? Tehát amire nekünk van igényünk, akkor afelé fog elmozdulni a piac?
Igen, én azt gondolom, hogy a vásárlóknak és az egyedi fogyasztóknak igenis van szerepe abban, hogy mi kerül a polcokra, hiszen egy áruházlánc vagy kisbolt lehet akármennyire elkötelezett egy fenntarthatóbb mezőgazdaság iránt, hogyha ő a polcára tesz egy terméket, de azt nem tudja eladni, akkor legközelebb kétszer meggondolja, hogy ezt újra kitegye a polcára-e. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen. És sajnos ezek a döntések, fogyasztói vagy vásárlói döntések, ezek sokszor több energiabefektetést igényelnek egy fogyasztótól, de azt gondolom, hogy mindannyiunkban ott van az igény, hogy szeretnénk tenni valamit a környezetünkért, egy fenntarthatóbb mezőgazdaságért, vagy egy egészségesebb élelmiszerrendszerért, és amikor a döntésünkkel leveszünk egy terméket a polcról, akkor azt gondolom, hogy az az a pont, ahol mi igenis hatással tudunk lenni a rendszerre, és valóban azt gondolom, hogy megéri egy minőségi termékért, aki megtett egy kicsit többet fizetni, egy kicsit többet utána járni, és néha megszokott ízeken kívül is kipróbálni akár alapanyagokat, mert ezzel mind-mind a mezőgazdaság sokféleségéért is tehetünk.
De van is már olyan liszt, ugye, ami ott van a fogyasztóknál, pontosan az önök és az első pesti malom jó voltából.
Igen, igen. Idén az első pesti malommal közösen egy tájfajta tönke lisztet állítottunk elő, amelynek célja, hogy a hazai gabonából készült termékre, biotermékre rátaláljon a magyar vásárlóközönség is, és ez a mi úgynevezett on-farm partneri hálózatunk tagjai, Földi Mihály és Tóth András biogazdaságából származó tönkelisztek kerültek az első pesti malom által feldolgozásra, és egy informatív csomagolás, amelynek célja, hogy ugye a vásárlókat is tájékoztassa arról, hogy miért érdemes akár tájfajtát, akár tönkét fogyasztani. Tehát egy ilyen csomagolásban került a boltok polcaira. Úgyhogy ez korlátozott mennyiségben, de jelenleg megvásárolható.
És azért ez hosszú munka eredménye, mert hogy az ÖMKI 2015 óta foglalkozik az ősgabonákkal, azoknak a tesztelésével, a hazai tesztelésével.
Igen, 2015-ben egy nemzetközi együttműködés keretében kaptunk génbanki tételeket nagyon kis mennyiségben, ekkor kezdtük el tulajdonképpen vizsgálni, hogy hazai körülmények között ezek a tájfajták termeszthetőek-e, és néhány évvel később jutottunk el odáig, hogy elég vetőmag volt ahhoz, hogy már működő gazdaságokba is ki tudjuk helyezni ezeket a alakul, illetve tönke tájfajtákat, és a tavalyi év szintén egy nagy mérföldkő volt, hisz korábban is volt már egy ilyen alapvetően promóciós célokat szolgáló akciónk, hogy lisztet állítottunk elő ezekből az ősgabonákból.
De egyébként itt azok a vállalkozók, akik részt vesznek a programban, és szeretnének mindenféleképpen alakorból vagy tönkéből lisztet előállítani, ők azon vannak, hogy saját maguk intézzék az örlést is, és a csomagolást is, tehát hogy nehogy véletlenül valami keveredés legyen, vagy belekerüljön valami olyan, ami nem odavaló?
Igen, ez abszolút fontos szempont minden szereplő számára, hiszen itt alapvetően magasabb értékű és magasabb minőségű termékekről van szó. Vannak olyan termelők, akiknek igen, cél a saját feldolgozás, de azonban olyanok is vannak, akik alapvetően termelni szeretnének, viszont egy bizalmi kapcsolaton keresztül különböző malmokban, akár együttműködés, akár csak bérfeldolgozás révén feldolgoztatják a saját gabonájukat, és különböző csatornákon juttatják el a fogyasztóhoz, de mindenhol kiemelt szerepe van annak, hogy a szereplők ismerik egymást, tudják, hogy az adott tétel honnan jön, milyen feldolgozási lépéseken keresztül érte el a végső formáját, és az hogyan jut el a fogyasztóhoz. Úgyhogy ebben a termékpályában ez különösen fontos, és az a tapasztalatunk, hogy ezt a fogyasztók is nagyon szeretik és értékelik, hogy tudják, hogy mi az, ami az asztalukra kerül.
Tudom, hogy sokszor beszéltünk már róla, de egy kicsit azért elevenítsük föl, hogy mi is az a tönke, és mi is az az alakor.
Igen, tehát ugye a tönke, illetve az alakor, vagy más néven ős búzák, ugye az alakor az a egyik legrégebbi gabonánk, egyszemű búzának is hívják, a tönke pedig a kétszemű búza. A tönke igazából a durumbúzához hasonlít leginkább, ez egy kemény szemű gabona, tönkéből leggyakrabban tésztát vagy keksz készítésre ajánljuk, de kiváló kenyér is készíthető belőle, azt érdemes tudni, hogy ezeknek a sikér szerkezete eltér az őszi búzáitól, ezért inkább egy ilyen tömörebb kenyeret kell várjunk, ilyen laza, nagy buborékokkal vagy lukacsos szerkezetű kenyeret ezektől a gabonáktól nem igazán várhatunk. Az alakorról pedig még annyit érdemes tudni, hogy ennek a lisztje leggyakrabban ilyen sárgás, sárgásabb, mint a többi gabonái, és ízre pedig talán egy ilyen jós jelleget még hozzátársítani.
És azért az alapvető különbség, hogy a tönkét és a tönkölyt azt nem szabad összekeverni, mert hogy két különböző faj.
Igen, ez nagyon fontos különbség, köszönöm, hogy ezt felhozta. A tönke és a tönkölyt teljesen különálló faj. Ugye a tönkölyt az az őszi búzához áll közelebbi rokonságban, ez tulajdonképpen az őszi búza, mondjuk úgy pejvás rokona, a tönke pedig a durumbúza pejvás rokona.
Miért érdemes egyébként ősgabona termékeket vásárolni? Tehát, hogy mi az, amivel többet kapunk?
Ugye egyrészt, amit említettem, hogy ezzel tulajdonképpen a mezőgazdasági sokféleség vagy biodiverzitást támogatjuk, hazai termelőket támogatjuk, hiszen ezek legtöbbször biotermesztésből és hazai termesztésből és feldolgozásból, úgynevezett rövid értékláncból származó termékek, illetve Ez nyilván faj, fajta és termesztési hely függő, de nagyon magas bioaktív anyag összetételük van, mikroelemtartalmuk is kedvezőbb lehet, illetve megfelelő feldolgozás esetén könnyebben emészthetők. És ami a legfontosabb, hogy ugye biotermesztésből, hiszen extenzív körülmények között kiválóan termeszthetők, ugye ezek vegyszermentes gazdálkodásból származnak legtöbbször.
Egyébként, hogyha Magyarországot nézzük, akkor egyre több az a pékség, amely ezekből a búzákból állít elő termékeket? Tehát azért elindult a fogyasztóknak, az igényes fogyasztóknak a növekedése. Azt hiszem, a Covid időszaka volt az, amikor elkezdtek az emberek otthon kenyeret sütni. Tehát, hogy egy kicsit visszamentünk abba az időbe, amikor ez természetes volt, mert nagymamáink, dédnagyanyáink, ükanyáink otthon sütötték a kenyeret.
Igen, valóban ezt én is így látom, hogy ez az időszak kenyérkultúra szempontjából egy nagyon fontos és hasznos időszak volt, és nyilván a Covid időszak lecsengése után sokkal kevesebb idő maradt a kenyér elkészítésére, de az igény, én azt látom, hogy sok esetben megmaradt a minőségi kenyér iránt, és szerencsére egyre több kézműves pékség érhető el, és azt mondanám, hogy tulajdonképpen az alakor az a legtöbb ilyen típusú pékségben már megtalálható, ha nem is minden nap, de időszakosan megtalálható, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó tendencia és nagyon fontos lépés. A tönke jelenleg kevésbé ismert, de most mi is azon dolgozunk, hogy az alakorhoz hasonlóan a tönke is egy jelenleginél ismertebb gabonafajjá váljon.
Az ÖMK-nek, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetnek az oldalán egyébként megtalálhatók azok a vállalkozók, ahol mondjuk lehet tönkéből vagy alakorból készült lisztet vásárolni?
Igen, van egy interaktív terméktérképünk, ahol kilistáztuk azokat a vállalkozásokat, legyen szó pékségről, termelőről, akár malomról, ahol ilyen típusú termékeket be lehet szerezni. Ezt mindenkinek ajánlanám, aki érdeklődik ilyen termékek iránt, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk ezzel kapcsolatban, tehát sokan szeretik ezt a térképet használni. És ha esetleg valaki nem találja magát a térképen, de úgy érzi, hogy odavaló, és nyugodtan jelentkezhet nálunk, és akkor feltesszük a térképre.
És akkor van még egy plusz dolog, egy nagyon jó dolog az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet részéről, hogy van egy ingyenesen letölthető receptgyűjtemény is, ugye, aki szeretne kísérletezni az ősgabonák felhasználásával.
Igen, van egy PDF-ben letölthető receptgyűjteményünk, ahol nagyon változatos felhasználási formáit mutatjuk be ezeknek az ősgabonáknak. A gabonakolbásztól kezdve a klasszikus kevert süteményeken át azt gondolom, hogy minden ételcsoportból lehet példát kapni. Ezt is nagyon tudom ajánlani, tényleg néhány kattintás és számtalan ötlet kerül elénk.
Ez lesz egyébként a jövő?
Én azt gondolom, hogy nem cél, hogy az ősgabonák átvegyék az őszi búza szerepét, azonban abban mindenképp fontos szerepük van, hogy akár a termesztésben, akár az ételekhez használt alapanyagokban egy nagyobb változatosságot érjünk el, és azt gondolom, hogy a gabonák a kenyéren, az alapélelmiszereken keresztül jó példa arra, hogyan lehet változatosabban étkezni alapanyag szinten, tehát nem ízesítés, hanem alapanyag szintjén többféle gabonát, és nem mondjuk többféle ízesítésű kenyeret. Nyilván az is fontos, de azt gondolom, hogy a változatosság és a mezőgazdasági sokféleség és fenntartatóság szempontjából az alapanyag szinten kell növelnünk a változatosságot, amiben az ősgabonáknak azt gondolom, hogy fontos szerep juthat.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában az ősgabonákról és arról hallhattak, hogy 2026 őszétől 50 génbanki gabonatétel kisparcellás vizsgálata és szaporítása indulhat el.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Ezer darabra szórja szét a csillagok kartács tüzét, az éjjel két fenekű tóból merítek eget. Hiába száll ki csak saját, szárnya közé szorult madár, nincs szemembe fúró napsugár, tavasz gyóntat a nyár. Bármerre mész, én tudom hol vagy, ha elmúj a szél, én tudom hogy szárnyal kergető madár vagy. Bármerre mész, én megtalálom.
szívem. Hiányod utána, de viszem már minden kedvem, nálad hagytam, nem vagyok magam. Ha nem fogy lábad alatt az út, vagy futball egy az alagút, a halastónál újra látlak, indulok, megyek utána.
Bármere mész, én tudom, hol vagy. Ha elfúj a szél, én tudom, hol vagy. Szárnyát kergető madár vagy. Bármere mész, én megtalállak. Bármere mész, én tudom, hol vagy. Ha elfúj a szél, én tudom, hol vagy. Bármere mész, én megtalállak.
Szaladj velem inkább a mezőn mezít láb. Szaladj velem inkább, mindegy ki mit mond. Szaladj velem inkább a mezőn mezit lát, mindenki mit mond. Szaladj velem inkább, köszönt a horizont.
Bármere mész, én tudom, hol vagy. Elfúj a szél, én tudom, hol vagy. Szárnyak kergető madár vagy. Bármere mész, én megtalállak. Bármere mész, én tudom, hol vagy. Elfúj a szél, én tudom, hol vagy. Szárnyak kergető madár.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
A világ tetején egy szikla peremén ülve, most a szélbe suttogom az Isten tenyerén. Honnan is kezdhetném, hogy egy jobb világ legyen az otthonom? Érzem, hogy kevés most a szó, talán még megfordítható az irány. Minden perc meghatározó, a kórból kigyógyítható a világ. Kezd te is magadon, esőben, viharon, nehezebb utakon jár a változás. Titkozott szavakon, gyűlölet maradon, szállod meg szabadon, de nem visz sehová. Az ember lelke, szelleme, nem az ördög, játékszere. Többé már
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.